Atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha helyünkön nézve maradva hallgassuk meg az igehirdetés alapigét, megírva találjuk a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében a 3. verstől a következőképpen, mely az egész evangelizációs sorozatot körül fogja. Tehát ez az ige, amely elhangzik, ez fog újra és újra visszatérni, és ez fog kibomlani ezen az evangelizációs sorozaton. Pál apostol írja, de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ez Isten ígére. Amen. Első este lévén az elejével fogunk foglalkozni, a megpróbáltatással. Pál apostol itt az előző igékben beszél, hogy mi mindennel dicsekedhet a hívő ember. Sok minden áldás áttél, mert az Isten belemúl az életébe. A hívő embernek olyan közvetlen kapcsolata van Istennel, amikor is az Isten ő minden szituáció és minden helyzetbe befolyásolhatja. És ezekből alakulnak ki a kis apró mindennapi csodák, vagy pedig egy hatalmas, egész életet meghatározó nagy csoda. Amikor is valami megváltozik, de nem emberi kéz által, és emberi logikával kitalálhatatlan módon. És ezt kezdi fejtegetni Pál apostol, miután, vagy mielőtt rátér arra, hogy de dicsesszünk mi a megpróbáltatásunkat is. Mert hogy a hívő ember életében a megpróbáltatások is ugyanúgy jelen vannak, mint az áldásból fakadó csodák. Három részre szeretném felosztani a szolgálatomat. Az első részben egy személyes bizonyságtételt szeretném mondani, amikor is egy-két momentumot a magam életéből vettem, mint amikor megpróbáltatást éltem át. A következőben szeretném egy kicsit megnézni egy ószövetségi példán keresztül, hogy mi megpróbáltatás és mi nem. És utána egy adventi megpróbáltatás történetét fogunk felolvasni, egy katolikus ausztriai püspök történetét. De akkor az első részhez érve a magam életéből. Megdöbbentő volt tapasztalnom, hogy amikor átélek valamely csodát, ilyen volt az én hitrejutásom is, amikor Isten belenyúlt az életembe, és úgy fordította a gondolkodásomat, a látásomat, a szívemet, hogy én onnantól fogva Jézus Krisztus már nem tudtam elfelejteni. Ez is egy csoda, de amikor egy csodát átéltem, utána mindig valami nagyon nehéz időszak következett. Valamely megpróbáltatás. Majdnem gyermekfejjel tértem meg 12 éves koromban, ott találkoztam Jézus Krisztus igéjében, azzal a kegyelemmel, hogy engem szeret az Isten. És van úgy, hogy 12 éves gyerek is meg tud ezzel hatódni. Sőt, még aztán utána Isten el is tud benne olyan dolgokat végezni, hogy utána, mint ahogy az előbb mondtam, ezt már nem felejti el. De miután ez velem megtörtént, nagyon erőteljesen éreztem azt, hogy e világ fejedelme a sátán. És e világ fejedelme nem akarja, hogy én Jézus Krisztusban megerősödjek. És ez semmelyik hívő emberrel nem akarja. És megpróbáltatás egy nehéz időszak, a hitrejutás utáni időszak, vagy pedig később már, amikor már a hit növekszik az ember életében, tapasztal valami nagy csodát, vagy örömet, utána általában be szokott jönni egy nagy pofon. Na most, én ezt abban tapasztaltam meg, hogy ami addig sikerült, nekem utána semmi nem sikerült. A legapróbb dolgokban. Én egy gyermektáborba tértem meg, és onnan haza jövet, ami addig nekem örömet okozott, a barátokkal focizás, vagy pedig az a tantárgy, ami ment az iskolába, onnan nem ment. Onnantól fogva valami gyötrelem volt azt a szintet hozni ebből a tantárgyból, amit addig. Nem, mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy miért történt. A kedvemet akarta elvenni a sárpány azáltal, hogy ami addig örömet okozott, az innentől fogva nem ment. Illetve ment, csak nem olyan szinten. És a megpróbáltatást Isten megengedte, hogy már akkor acélosodjon az ember hite, az ember is. A fizike is még éppen csak nyilatkozik, de már erősödjön. És én ezt értettem meg a megpróbáltatásokból, hogy a megpróbáltatások megerősítik az ember hitét. És utána át kellett élnem egy olyan helyzetet, amikor is egy hozzám közel álló családtagom halálos betegségbe került. És szembe kellett nézni a halállal. Majdnem, hogy még mindig gyerek feljel. És utána imádkozva az ő gyógyulásáért, illetve azért, hogy legyen meg az Úr akarata, elég hamar a lemondást is a hitemben meg kellett élnem. Lemondok. Lemondok arról, hogy nekem van valakim, és innentől fogva lehet, hogy már nincs. A csoda egyik része az, hogy nem kellett utána azt az illetőt elveszítenem, mert meggyógyult. De a csoda másik része az, hogy ez működött. Istenhez fordultam, és bennem működött az ő szent lelke, és hiszem, hogy mindenkiben működik, aki ő hozzá fordul, és az ő akarata szerint befolyásolja a gondolatait. Ott nekem kellett eldöntenem, hogy kinek adok teret, az aggodalmaskodásnak, vagy Istennek. És mikor Isten előtt le tudtam borulni, és elmondani, hogy én semmit nem tudok tenni. Én olyan üres vagyok, mint egy zacskó, amiben nincs semmi, amiből még a levegőt is kipréselték. Van semminek éreztem magam. És ekkor ő megtöltött az ő békéjével és szeretetével. Döbbenetes, hogy az ember a mélységekben mennyire egyértelműen tudja, hogy mikor van Isten nagy erővel ott mellette. Azt értettem meg, hogy a megpróbáltatások azok közelebb visznek Istenhez. És ezáltal lehet velük dicsekedni. De olyan pálapostolít módon, hogy mindig Krisztusra mutatva. Mert én ott, ahogy az előbbi kis buta példával mondtam, úgy éreztem magam, mint egy zacskó. Ami még üres is, semmire se jó. Erőtlen is voltam. A betegség hallatán az emberből kiszáll minden erő, minden határozottság, minden tetrekészség, leengedi a kezét, és nincs mit tenni. És ebben a helyzetben Isten békességet adott. Ézsaiás könyvét olvastam, és ekkor értettem meg, hogy olvasni kell az igét. Akkor, amikor baj van, akkor még jobban. Mert nagyon furcsa mód hozzám egészen közel tudott jönni Isten egy olyan történeten keresztül, ami több ezer éve történt, egész más környezetben, más népekhez, más emberekhez szólt. De mivel Isten igéje és élő és ható, tudott hozzám szólni. És olvasva más igéket is, Józsué könyvéből, beszélj és meredtek. Neveden szólítottalak ennél, vagy egy másik könyvből. Döbbenetes, ahogy egészen személyessé tud válni egy ige. Azt tanultam meg ezekből, a megpróbáltatásokból, hogy előzzem meg a saját kétségbeesésemet. Hogyha megpróbáltatás ér, akkor rögtön Istenhez szaladjak. Ne szégyelljem, hanem menjek is igényét olvasva, velemet beszélve a dolgokat, azaz imádkozva, ebben az állapotban várjam a következő lépést. A harmadik, ebben így az utolsó, a magam életéből utolsó megpróbáltatás. Már volt feleségem, amikor kerestünk egy gyulamesti albérletet. És kaptunk egy lehetőséget, hogy egy eléggé lerobbant kis mini garton, ha felújítunk, akkor lakhatunk benne. Volt egy nyár arra, hogy felújítsuk, 2 hónap, és aztán úgy gondoltuk, belevágunk. Olvastam az igét, és abból is azt értettem meg, hogy ez egy olyan út, amin áldás lehet. Elég lehetetlennek tűnt egyébként a lakás kinézete, de gondoltam, hogy úgy, ahogy Mózesnek is kirendelte a segítséget az Úr, amikor a hegyről lejövett szent sátort kellett építeni meg mi egymást, és volt, aki ehhez értek, volt, aki ahhoz értek, gondoltam, majd nekem is segít valaki, és belevágtunk. De nem akarom az építkezés részleteit ecsetelni. A lényeg az, hogy a tulajdonos sajnos idővel kiderült, hogy nem volt teljesen komplett. Sajnos beteg volt. És nem lehetett semmit úgy csinálni, ahogy egyébként kellett volna. És nem ment az építkezés. Az idő megszaladt. És hova menjek a kis feleségemmel? Nincs Pesten lakásunk. És imádkoztam, Uram, melyik pillanatban hagyjam ott ezt az egészet? Ne hagyd ott, maradj, imádkozz ezért az ember, és dolgozz ezt. De ezt értettem meg, és teltek a hetek, és még mindig azt mondta az Úr, maradj ott mellette. Na, emellett az ember mellett. Hát mi lesz ebből? Hát szeptemberben ő feleségem még egyetemre járt, én nekem mi lett volna dolgozni, már akkor is ehelyett meg valami, bocsánat, de idétlennek a házát kezdene javítani. Idétlen ember most, mint orvosi fogadni. Teljesen, sajnos nem volt magánál. És ebből az lett, hogy nem lett a lakásból semmi. Az utolsó pillanatban, amikor már szeptember első hetében jártunk, leborultunk a feleségem Istennel, kértük, hogy most már lépni kell, hova menjünk, hol lakjunk. Egy nap alatt talált egy olyan albérletet a feleségem, ami kifizethető volt, költözhető volt, és ugyanazon a napon pedig ez a család a segítségemet kérte abban, hogy mit tudnának ezzel a bizonyos emberrel csinálni. És döbbenetes, nem értek hozzá, nem vagyok orvos, sem pszichiáter, de Isten olyan igéket juttatott eszembe, ami annak a családnak segítségére volt. Ráadásul olyan fázisba érkezett el annak a lakásnak a felújítása, hogy utána ők maguk tudtak vele valamit kezdeni, és mi pedig be tudtunk költözni egy egészen másik házikóba, egy lakásba, egy panellakásba. És amikor kivettük azt az albérletet, beszélgettünk a tulajdonossal, és azt mondta, hogy ez az albérleti lakás, ez az ő szüleié volt, de ők már 2 éve elhunytak. Azóta üresen áll. Nem tudják miért, de most tavasszal nekiálltak, hogy rendbe tegyék. Az is eléggé lerobbant állapotban volt, de azt mondta, hogy semmi szükség nincs rájuk, van nem tudom hány lakásuk, de most ezt rendbe akarták tenni, és pont a feleségem rátalált erre a hirdetésre, hogy ezt szeptember 1-től ki akarják adni. És mondtam neki, hogy maga hívő ember, keresztény? Azt mondja, nem. De mondom, tudja, hogy maga Isten eszköze volt? Azt mondja, tényleg? Igen, mert nekem csinált ezt a házat meg a feleségemnek. És innentől fogva elindult egy olyan beszélgetés, ami kapcsán elindult Jézus Krisztust megkeresni, illetve hát engedni, hogy Jézus megtalálja ezt az embert. Mert azt látta, hogy a keresztény hitnek vannak ilyen pillanatai, amikor is emberileg nem lehet megmagyarázni bizonyos dolgokat. Ez az egész nyár egy megpróbáltatás volt, Mert fogalmam nem volt, mi sül ki belőle, de Istennel együtt harcoltuk végig, és többszörös áldás lett a vége. Együtt gondoltam a megpróbáltatásokról a magam életében beszélni. Több is volt még, de úgy hiszem, hogy mint Pál apostol bizonyságot téve, ezzel is Krisztusra tudtam mutatni. És ha önök átélnek csodákat, különösen Adventbe és karácsony közelettével osszák meg másokkal is. Ilyenkor nagyon fogékonyak az emberek arra, hogy Istenről halljanak. Ilyenkor minden jobban alkalmas. Hosszak az éjszakák, rövidek a nappalok. Olyan letargiába kerül még a világi ember is, aki keresi a világi fényeket, úgymond. Aki nem akar soha csendben lenni. Nem akar Istenre figyelni, ilyenkor jobban oda tud figyelni. És mondjuk, ha ilyen emberekkel találkozunk, mondjuk, amit mi is megtapasztaltunk Istenre. Pozitív vagy negatív dolgokat már, mint hogy áldásra legyen megpróbáltatás, de mondjuk. És ilyen formában mehetünk dicsekedni. Ezt most csak biblikus értelemben mondom, nem emberileg dicsekedni, hogy az én vállamat. Hogy önök a saját vállukat veregessék. Hanem Jézusra mutatva beszéljék el, hogy mit érnek át vele. Ez most szép dolog, hogy én erről beszélek, mondhatták, mert ez a dolgom, lelkész vagyok, de a Biblia szerint minden hívő embernek a bizonyságtétel az egy alapvető feladata. Szavakkal és tettekkel. Legyünk leleményesek a bizonyságtételben Advent idején, és használjuk föl még a megpróbáltatási tapasztalatainkat is arra, hogy másoknak Jézusról beszéljünk, és Jézus nevét megdicsőítsük mások előtt. Rátérve a következő pontra, Ábrahám életéből láttam meg két olyan eseményt, ami a nem is nagyon mélységben, de mégis ketté tudja választani a gondolatunkban azt, hogy mi megpróbáltatás, és mi nem az, az Isten szemében, még hogyha mi, emberek, megpróbáltatásnak is véljük. Mire gondolok? Ábrahámnak ugye Sára volt a felesége, és Ábrahám kapott ígéretet Istentől, hogy annyi lesz a gyermeke, mint égen a síkat. De idősek voltak, és nem született gyermek. És ekkor volt egy olyan ötlete Sárának, hogy az Egyiptomból származó szolgálólánya, illetve szolgálója Hágár szüljön Ábrahámnak gyermeket, és biztos az lett majd az ígéret gyermeke. Ugye ebből a kapcsolatból lett Izmael. És utána pedig 13 év hallgatás után 13 évig az Úr nem szólt Ábrahámhoz, az ige szerint. Egyszer csak bejelenti, hogy meg fog születni Izsák. Döbbenetes próba kibillentette az addigi élet menetéből teljesen Ábrahámot. Azzal együtt, hogy Isten nem szólt hozzá, betöltötte az életét a gyermek, azaz Izmael, és nem vette észre, hogy ez nem az ígéret gyermeke. De a lényeg az, hogy amit Isten mond, az úgy van, meg is született Izsák, és a két gyermek, amint felnő, mind a kettővel történik egy nagyon hasonló esemény. Egyrészt Izmaellel az történik, hogy ugye Sára megutálta Hágárt, az ő szolgálóját, mivel ő szült Ábrahámnak, és követelte Ábrahámtól, hogy küldje el Hágárt és Izmaelt a családból. Ez egy hatalmas próbának tűnik Ábrahám életében. Ott az a szeretett gyerek, meg hát az a kedves szolgáló, aki most már másodfeleségnek becsatlakozott ott a családba, elkezd zavarnia. Meg kell szakítani a kapcsolatot. És bármilyen drasztikusan tűnik, az akkori törvények szerint ez szabályos volt. És ott van a másik nagyon hasonló esemény, most tényleg csak nagy vonalakban mondom el ezeket az eseményeket, amikor Izsák, nagyobb vacska, kéri az Úr, hogy áldozza föl őt, Ábrahám. Ugyanez. Szakítsa meg vele a kapcsolatot. Mondjon le róla. Ugyanúgy történik minden, természetesen más-más a körítés, meg a körülmények, de az életében egy fontos személyt kellett odaadni az Úrnak. Alapvetően Izmár is túlélte az elküldetést, Hágár megalázkodva, de elfogadta azt, hogy igazából nem tartozhat többé ehhez a családhoz, de az ige beszél arról, hogy Izmár túlélte, nem halt meg. És Izsák sem halt meg. Az első véleményem szerint nem próba. Az a bűnnek a következménye. És nagyon fontos látni, hogy nem minden nehézség próba az ember életében. Valami a saját bűnének a következménye, amit Isten megenged. Én sokat gyötörtem magam ezen, sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy is lássam Istennel kapcsolatban a próbát, a kísértést, meg a nehézségeket. Mit mond erről az ige? Mit tapasztalok én? És arra jutottam, hogy Isten megenged nagyon nehéz dolgokat is. Semmi nem történik az ő beleegyezése nélkül, de nagyon sok nehézség és bűn nem az ő akaratából történik, hanem az ő engedélyével. És mindezen túl a bűn következményét azt az embernek kell hordozni, de a büntetést Jézus Krisztus fölvitte a fára. És ezt kell nagyon mindenképpen külön látni, hogy Jézus Krisztus elszenvedte a bűneink büntetését, azaz a kárhozatot, de a bűneink következményét itt a Földön el kell, hogy viseljük. Nekünk el kell viselnünk. És ez nem próba. Én legalábbis így értettem meg az igéből. A próba egy olyan szituáció, amit Isten készít elő azért, hogy benne megerősödjön a hitünk. Lehetséges, hogy az első, amit én nem próbának nevezek, az első szituációban is megerősödik a hitünk. Ez meg a kegyelme. Ez az Isten külön kegyelme, hogyha még a bűneink következményét látva, mégis a hitünk megerősödik. De amikor a hívő ember próbákat él át, tehát Isten előkészít egy nehézséget, és abban a hívőt beleviszi. És ott a hívő ember azon átmegy, és utána Isten kiemeli, abból a nehézségből hosszú vagy rövid idő alatt, ezt nem tudom, ezt mindig az Úr látja. Ezt az Isten készít elő, és azért, hogy a hitet megerősödjön, hogy valamit elvégezzen az ő életéből. Pál apostol mondja egy másik helyen, fel kell, hogy készüljünk az örök életre. Tehát ez a földi élet a hívő embernek felkészülés az örök életre. Mondhatni, hogy ez itt az edzés, és az edzés során megtanult és magunkra szedett
jó teljesítményt, az majd az örök életben lesz látható. Ez itt a műhely, valaki ezt így fogalmazta meg, a mennyországban pedig van a kiállító terem. Itt olyan dolgok zajlanak, ami nagyon keszekusza sokszor az ember szem előtt. És amikor az ember arra számít, hogy itt a Földön lesz majd egy kiegyensúlyozott, nyugodt élete, akkor csalódni fog. Ezért kell a próbákkal kapcsolatban mindent Istennel együtt fordozni, átbeszélni, és Istennel megküzdeni, még azt is, hogyha nem tetszik nekünk, és lázadunk ellene, azt is Istennel beszéljük meg, mert ő abból, mert akkor meg tud győzni bennünket. Itt még a műhelyben sok minden változhat. De a kiállító terembe már csak az igazi szép elkészített műtárgyakat viszik be. És az egésznek az alapkérdése egy ilyen próba kapcsán, hogy már csak a próbákról és ne a bűneink következményéről beszéljünk, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. És most hadd tegyek fel két kérdést egészen személyesen, hogy kedves testvérem, imádkozol-e a saját szavaiddal minden nap? És olvasod-e a Bibliát, Isten szavát minden nap? Ugyanis ezek a műhely elengedhetetlen tartozékai. A Mesterrel való kapcsolattartásnak az eszközei. Amikor is mi beszélünk a Mesterhez, az imádságban, ő pedig válaszol nekünk az ő igéjében. És enélkül a kapcsolat nélkül nincsen meg annak a lehetősége, hogy szép, művészi tárgyakká, művészi alkotásokká váljunk. Most ezt így idézőjelve a tárgyakra az alkotást. A világ fejedelme a sátán. És ahogy én ezt az elején mondtam, és megtapasztaltam, ha ki tudja pöckölni az életünkből ezt a két kapcsolattartási lehetőséget, akkor az életünk nagy részt a bűn következményeitől fog lefáradni, és nem a próbákba fog megacélosodni. Természetesen az egésznek az eleje az az, hogy én az Úré vagyok-e. Teremtettség jogán persze. De ahogy énekeltük, szívünket kitártuk-e már az Isten előtt? Mert alapvetően ezen fordul meg minden. Mert hiába beszélünk arról, hogy imádkozunk-e, vagy olvassuk-e az igét, hogyha még Isten nekünk valami távoli dolog. Hogyha még nem költözhetett Jézus által a szívünkbe. Hogy a két advent között, tehát amikor Jézus testben eljött, és amikor Úrként vissza fog jönni, a két advent között van-e nekünk, vagy lesz-e nekünk egy személyes adventünk, amikor is nekünk személyesen lesz, vagy volt találkozásunk Jézus Krisztussal. Amikor is bennünk megszülethetett, amikor is bennünk élhet, és lelke által bennünk munkálkodhat. Ez nem csak valami vallásos frázis, és nem csak valami vallásos szép gondolat, hogy a kis Jézusot megszületik bennünk, persze egy szép érzés lehet ez, gondolják olyanok, akik még nem érték ezt ennek a valóságát át, de ez nem egy szép érzés. Alapvetően nem érzés. Az Ószövetségben van egy olyan ige, hogy családodba szív mindennél, ne hagyatkozz rá. A szívből pedig jönnek az érzések. Nagyon jó, hogyha jó érzéseink vannak, de alapvetően nem érzés. Az Úr Jézus befogadni a szívünkbe, az az Istennel találkozni. Hanem egy csendes hatalom átadás. Amikor is átadom neki az életem feletti hatalmat. Hogyha eddig én mondtam meg, hogy mikor mit csinálok, mire költöm a pénzem, az időmet hogy osztom be, hogy beszélek a családomba, hogy nevelem a gyermekemet, hogy bánok az idős szüleimmel. Én határozok meg mindent, ezután már nem. Ezután Isten mondja meg, hogy hogy beszéljek, hogy osszam be az időmet, kivel, hogyan tartsam a kapcsolatot, és a pénzemet mire fordítsam. Ez egy olyan döntés, amikor is nem lehet ugyanúgy élni tovább. Tehát ezen fordul meg minden. És akkor ezek után lehet arról beszélni, hogy mennyit imádkozunk, és olvassuk-e az igét. És ezáltal acélosodik-e az életünk. És ezáltal a próbák közelebb visznek-e Istenhez. Persze ekkor is követünk el bűnt, és annak hisszük a levét. De már egész máshogy éljünk azt is át. Mert ott már igencsak szégyelli magát az ember. Hogy tudatában van Krisztus váltsághalálának, váltságművének, és még mindig elköveti azt a bizonyos bűnt, vagy még mindig megenged magának bizonyos dolgokat. Én ezt úgy tapasztalom, hogy ekkor recseg ropog az élet. Isten nem engedi, hogy fájdalom nélkül vétkezzek. És a hívő embernek soha nem engedi ezt meg. Mindig, sőt, mondhatni, sokkal nagyobb fájdalmat él át a hívő ember, miközben vétkezik. Mert már tudja, hogy milyen áron vétetett meg. És a harmadik pont, amivel majd aztán szeretném befejezni a szolgálatomat, az pedig a szeretet próbája. És ez is igazán annak jelent sokat, aki a szeretetet meglátta Istenben, aki a szerető Istent ismeri. Azt mondja az ige, hogy az Isten szeretet. Ezt megfordítani nem szabad, tehát a szeretet az nem Isten. A szeretet érzése nem Isten. De az Isten legfőbb tulajdonsága, mondhatni, a szeretet. Ebből ismerjük meg őt, az ő szeretetéről. És nagyon nagy csapdát állítottunk magunknak, mi emberek, amikor az Úr Jézus születésnapját elneveztük a szeretet ünnepét. Ugyanis ekkor Adventben és a karácsonykor, hogyha mi azt mondjuk, hogy a szeretetet ünnepeljük, akkor igencsak egy tükröt állítunk magunk elé, és hogyha már mi szeretet ünnepének hívjuk, akkor kutya kötelességünk úgy élni, hogy a szeretet valóban ünnepelve legyen. Ez egy nagy próba szerintem a hívő embernek, Adventben és karácsonykor, hogy valóban meg tudja élni az Istentől kapott szeretetet. Az Isten odaadta értünk a számára legdrágábbat, fiát. És szoktuk a hittanosoknak elmondani, hogy miért te kapsz ajándékot karácsonykor, mikor Jézus Krisztus születésnapja van. Természetesen az a szeretet kifejezésének egy eszköz, hogy megajándékozzuk egymást, de hogyha nem dicsőjünk meg az ajándékozás aktusában Isten, akkor az egészben nem Istent ünnepeljük, hanem önmagunkat. És ezért mondom, hogy csapda. Mert elneveztük a szeretet ünnepének, és közben önmagunkat ünnepeljük. Hogyha viszont Istent ünnepeljük, az Isten lesz megdicsőítve, akkor pedig egy nagyon nagy lehetőség Istent bemutatni a még nem hívő ember számára. Nekem egyébként állandóan ezzel jár az eszem. Hogy én, mint hívő ember, hogyan élem meg az ünnepeket, a hétköznapokat, az Istennel kapcsolatot, a minden percet, hogy élem meg, és mellette hogyan tudom elérni azokat, akik még nem hallottak Istenre. Eléggé szizifuszi egy gondolkodás ez, meg életszemlélet, de valahogy ezt látom az igéből sok hívő emberen. Ezt is szabad ilyen formában utánozni. Az apostolok életéből mindannyiunknak szabad utánozni, hogy gyötörjük magunkat egy kicsit azokért, akik nem tudnak még Jézusról, nem hallottak még Jézusról, és gyötörjük magunkat, hogy akár ezen a karácsonyon, ezen az adventen halljanak róla. De hogy mi felkészültek legyünk erre a szolgálatra, a szeretet próbáját ki kell állnunk. Azaz valóban szeretnünk kell ezen az adventen. Valóban ne kell mondanunk a számunkra fontos dolgokról azért, hogy elérjük a másik embert Isten örök hírére. Mert nem az Istenért kell lemondanunk a dolgokról. Mert Istennek semmire nincs szüksége, hiszen övé minden. Ő azért kéri a számunkra fontos dolgokat, hogy egyrészt a számunkra ne váljanak azok bálványát, másrészt alkalmas eszközei legyünk, hogy elmenjünk másokhoz, és hirdessük az ő nevét, és mások is megtérjenek. Hogyha ez a program nem fut az életünkben, akkor attól tartok, hogy vagy nem ismerjük Jézust személyesen, vagy elaludtunk, mint a tanítványok a Getsemáné kertben. És ideje fölébredni. És ideje komolyan venni azt, hogy Jézus Krisztus elküldte az ő tanítványait. És most szeretném felolvasni annak az osztrák katolikus püspöknek a történetét, aki hát mondhatni elég egyszerűen fogalmaz, és fontosan így az advent kapcsán rávilágít a mi szeretett problémánkra. Miért nem működik sok esetben ez a próba? Miért nem tudunk az adventből, karácsonyból megerősödve kijönni? Kérem, legyenek annyira elnézők ezzel a történettel kapcsolatban, mint amennyire Jézus elnéző volt akármelyik bűnös emberrel kapcsolatban. Tehát ez nem lesz egy annyira szent történet, de nagyon, nagyon erős és igaz tanításra. A Brékenti erdőben történt azon a csodálatos parasztházak egyikében, melyekben szerencsém volt vendégeskedni. Karácsony tájéken jártunk, és a barátságos szobában a karácsonyfa mellett állt egy nagy gyászol. Egy Betlehem. Minden ünnepi meghittséget sugárzott. A házban volt egy termetes macska is, amelyik szerette a meleget, és mindig finom pihenőhelyeket keresett magának, mint a macskák általában. Este sikerült neki abba a szobába is besurrannia, amelyet tulajdonképpen nem az ő éjszakai szállásának szántak. Egy különösen kényelmes alvóhely után kutatva, rátalált a betlehemi istállóra. Rövid úton kipakolta a szent családot, egy mellettük álló angyal, valamint az ökröt és a szamarat, és kényelmesen összegömbölyödött a szent helyen. Reggel a szobába lépve lelepleződött a kalátság. Az istállóból a lusta kandúr unyorgatott kifelé, miközben a gondolók bájos popikával tartották a szalagot fölötte, dicsőség a magassággal Isten. Ők ugyanis nem követték kellő gyorsasággal az eseményeket, a lábuknál történt lényegi változás. A macskát természetesen kikergették, a karácsony hátralevő idejére könyörtelenül kitiltották a szobából. ezen az egyszeri, különös betlehemezésen pedig még sokat nevettünk. Ha azonban jobban belegondolok a történetbe, mégiscsak érdemes egy kicsit elidőzni nála, mégpedig most ennek az ünnepnek a kapcsán is. Hiszen a jászolt, a betlehemet ünnepített, ennek a szokásnak a szépségét és belső értékét, amely oly mélyen gyökerezik a hívő népben. A kérdés azonban az, vajon nem surranhatnak-e be titkon a mi betlehemeinkbe is kövér macskát, akik kirámolják mindazt, ami szent, és aztán szépen elterpeszkednek középen. Az a kérdés, vajon nem válnak-e a mi betlehemeink is, amelyek tulajdonképpen sokat jelentenek nekünk, a macskák áldozatává. Nézzük hát meg közelebbről a macskákat, akik végigosonnak falvainkon és lakásainkon, és a betlehemi istállóból ki akarják túrni minden csodát legnagyobbikát, hogy maguk kényelmesen elterpeszkedjenek a középen. Az egyik ilyen szerintem doromboló példány, amelyik néhány házba beoson, a vallási felületesség. Még tartja magát néhány megfakult hagyomány, egy és más fennmaradt szokással, de mindezt tulajdonképpen nem veszünk komolyan. A hit lényegéből nem sok marad meg. Felállítjuk a betlehemet, mert az az ünnephez tartozik, akár csak az ünnepi kávés készlet vagy a karácsony felítve. A betlehem a játszónak nem más, csak az évszaknak megfelelő dekoráció. Ha ránéz az ember, egyáltalán nem jut az eszébe, hogy a szívének valamely eldugott sarkába hála támadjon, hogy Isten milyen jó hozzánk. Így aztán a játszolt a macska birtokolja. Egy másik macska típus lenne a bogorva, a rossz, amelyiket, ha megsimogatjuk, attól tartunk megkarmon. Ez a macska az állandó vetekedés, a családi felpatva, a növekvő elidegenülés, a békétlenség. Ha a házban gyűlölség és szívódás uralkodik, a glóriás angyalok, akik heteken keresztül az egész karácsonyi idő alatt tartják a transzparens, a békesség a földön a jó akaratú embereknek felirata, olyan frusztráltak lesznek, mint egy atomellenes tüntetés résztvevői Csernobilban. Mert a házban a legszebb betlehemi fény, a békesség, az egymásra figyelés, a kölcsönös jóindulat. Egy másik macska típustól még inkább óvnék mindenkit. Kövér és öntudatos, és korunk előszeretettel tenyészti a fajtáját. Könnyen befészkeli magát a lelkünkbe, pedig ott tulajdonképpen a legnagyobbnak és a legszentebbnek lenne csak helye. Ez a pandúr szimbolizálja a jóléti gondolkodást. Az egyre többet akarok szeretni mentalitást. Azt, hogy minden gondolatunk az anyagiak körül forog. Ez a macskafajta aztán teljesen kiüríti a betlehemet. Akkor aztán a drága, öreg, barokk betlehem nem más többé, mint státuszszimbólum és pénzköltési alkalom, és százszor értékesebb az a betlehem, amit a kis első osztályos papírból maga készít. Abban egyáltalán nincs helye a nagy kövér macskának. A jól lakottság és falánkság ennek képviselőjét szigorúan ki kell tiltanunk a szobákra. A betlehem ugyanis nem a birtoklás, hanem a ajándékozás szimbóluma. Karácsonykor az ég ajándékozza magát a földnek, míg a pásztorok és a három királyok a föld ajándékát viszik a mennybe. Valószínűleg akadna még néhány macskafajta, amelyikre ügyelnünk kellene, de most maradjunk csak ennyire. Idáig a történet, nem tudom, hogy itt Nagybelegen van-e falu terén egy betlehem, szoktak ilyet fölállítani. De előttünk van ugye a kép, amit a Szent Család, állatok, és az a olykor idilli képnek ábrázolt pillanat, amikor is kis Jézus ott fekszik a jászolba, ami egy állatetető egyébként. Tehát ott van ez a szituáció, ami magát adventet, magát, ami karácsonyunkat ábrázolja. És jönnek ezek a rusna macskák. És ez a próba, ez a szeretet próba. Ilyenkor. Hogy a szeretet ünnepén mi mégis ezeknek a rusna macskáknak hódolunk. Mert sajnos ott van a vallás felületesség sokak életében. A békétlenség, nem tudom most milyen szívben ülünk itt, hogy beszéltünk ma a családtagjainkkal. Egyáltalán hálásak vagyunk rá, hogy vannak még családtagjaink. Vagy pedig, hogyha jól megy a szekér, akkor teleaggatjuk a házunkat fényes csillagokkal, meg égőkkel, ami egyébként nem bűn. De ha csak ez van, akkor az. Hogyha, ahogy itt mondja a jóléti gondolkodás előtt, hajbókulunk a szeretet ünnepén, akkor nem működik. Nem működik ez a próba az életünknek. Akkor bűné lesz, és akkor viszont meg lesz a következménye. Akkor abból nem lesz felemelkedés. Abból nem lesz lelki megerősödés. Abból nem lesz újabb megtérő a családban, a környezetemben, a gyülekezetemben. Akkor abból nem lesz lelki mozgás. Abból lesz sekélyes, elszürkült, élettelen, földi lét. És az Isten ettől zokog. Az Isten életet hoz. Az Isten életet akar adni. Az Isten általad is meg akar szólítani másokat, és igazi szeretet ünnepre, Krisztus ünnepre akar rávezetni. És ilyenkor nagyon találékonyaknak kell lennünk. Hogyan is éljük meg a szeretetet, ha már elneveztük ezt az ünnepet a szeretet ünnepének. Adventben hogyan találjuk meg a másik embert? Fontos elkészíteni az adventi koszorút is. Az is lehet egy családi program. Na, hogyha valaki csak vásárolni tud, az se bűn, de legalább akkor valakivel együtt csinálja. Keressük a másiknak a... Keressük a másiknak a lépét, az életét. Hadd találjon általunk ő rá Isten. Vagy hadd legyen nekünk ez egy olyan lehetőség, hogy mi rátalálhatunk az Istenet. De majd elmondjuk utána, hogy ő talált rá a mi életünkre. Kedves testvérek, a megpróbáltatásról hosszasan lehetne beszélni, de úgy hiszem elégedni. Több mint átkéljünk majd. Amit viszont az igéből megérthetünk, megtanulhatunk, a mostani igéből, az egy hatalmas biztatás is ebben. Újra felolvasom ezt a Róma-beli igét, és én nagyon szeretném azt, és vágyom arra, hogy ahogy telnek a napok, és hallgatjuk az igét, az Isten tiszteltéken az ige hirdetést, kibomoljék előttünk azt, hogy az Isten milyen hatalmas lehetőséget adott a hívő embernek a megpróbáltatásokon keresztül. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ez az útja, nincs más, hogy a reménység uralkodjék a szívünkben Jézus által. Nincs más út. Ez az útja. Megpróbáltatás, álhatatosság, kipróbáltság, és fölbudjan, fölfakad a reménység. És a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete van jelen benne. És akkor az már sugárzik. Akkor az már tetteken keresztül, akkor az már a szavakon keresztül árad a többi ember felé. Ilyen adventet kívánok a testvéreknek, és ilyen karácsony. És otthon ne bántsák a macskákat, mert aranyosak azok, de a lelki macskákat nem dobják ki, azokra semmi szükség nincsen. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük, hogy te beszélsz egy olyan életprogramról a te igédben, amit a hívő ember akarsz adni, és ahogy az igédből sok-sok hívő életen keresztül láthatjuk, ez működik is ez a program. Hogy amikor te megkeresel valakit, elkészíted. Próbákon keresztül felkészíted az itteni földi szolgálatára, de legfőképpen a veled való személyes találkozásra, a mennybéli létre. Köszönjük, Atyánk, hogy nagyon szeretsz bennünket. És olyan jó, hogy formálsz. És olyan jó, hogy beszélsz arról, hogy te szeretetből adsz nehézségeket is az életünkbe. Szeretetből engeded, hogy ne sikerüljenek talán olyan dolgok, amik eddig igen. Hogy minél jobban hozzád, szorosabban hozzád, hozzád közeledjünk, és hozzád feszüljünk. És add, Uram, hogy az imádságban és a Biblia olvasásban elavuljunk meg. És áld meg az adventünket, karácsonyunkat, a te dicsőségedre, és embertársaink javára tudjunk ünnepelni. Ne magunkat ünnepeltessük. Se családba, se gyülekezetbe, se baráti, se semmilyen közösségben. Azt tudjunk téged dicsőíteni, hogy bárcsak minél többen megismernének téged rajtunk keresztül. Dicsőség néked, Krisztus. Amen. Mondjuk el az Úrtól tennek imádkozást.